hallgassuk meg Istennek igéjét, Ézsaiás próféta könyvéből, az 54. résznek a következő verseiből, a 7-től 10-ig terjedő verseket hallgassuk most meg figyelemmel. Mit szól hozzánk Isten igéje? Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előlem az arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvíze többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dolgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak. De hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Jó könyvét kezdtük el olvasni a héten, és ahogy a múltkor tanultuk is egy ószövetséget összefoglaló versben, ugye a tűrésnek és a szenvedésnek a próbája ez a könyv. És hát feltehetjük a kérdést, hogyan lehet az, hogy az Isten hagyja ezt az ő életében? Hogy elveszíti a gyermekeit, elveszíti a vagyonát, hogy betegségtől rá, hogy csupa nyomorúságot tapasztal meg, holott semmi bűnt nem követett el. És Jobb is nyilván kérdezi ezt az Istentől, hogy mi az, ami mulasztása van, mi az, ami bűne van. És azt láthatjuk, hogy nincsen válasz, az Isten hallgat. Előfordulhat, hogy Isten nem szól, hogy egyedül maradunk, hogy magunkra hagy bennünket. Lehet az, hogy elhagyott az Isten. A felsorolt kérdések közül biztos már mi is voltunk olyan állapotban, hogy valamelyik megfogalmazódott bennünk is. És hívőként is el lehet jutni oda, hogy arra az érzésre, hogy elhagyott engem. Kész, nem érdekli, egyszerűen nem törődik velem, nem foglalkozik velem, magam vagyok. És azt láthatjuk, a múlt héten ugye Illés történetével foglalkoztunk, hogy ő is eljut erre az állapotra. Hogy hagyd most már engem, Uram, békén, lefekszük a legkegyebb okor alá, hagyjál most már meghalni, vedd el az életemet, elegem van. Ő azért jut el ideig, mert szolgál az Istennek, és nem látja a munkájának az eredményét. Ő megtapasztalja a csodákat, mégis semmi változás nem történik meg a nép életében. De ahogy látjuk ebből az igéből, akkor is el lehet jutni erre a gondolatra, hogy elhagyott az Isten, amikor a mi felfogásunk szerint rosszul mennek a dolgok. Amikor mi úgy gondoljuk, hogy ott kéne lenni az Istennek, és nem kéne ezeket megengedni. Sikertelenség, megfáradás, akár munkahelyi problémák, családi kommunikációs gondok, túlterheltség. Mind-mind kiválthatja azt, hogy nem kéne ezeknek az érzéseknek ott lennie, következésképpen elhagyott az Isten. Nincs is ott velem, nem is foglalkozik velem, mert hogyha foglalkozna és igazán szeretne, akkor ezek nem történhetnének meg. Pedig ezek velünk is előfordulhatnak. Hogy azt várjuk, hogy Isten mindig bőségben tartja az övéit, amikor nem ezt tapasztaljuk, akkor pedig rögtön levonjuk ezt a következtetést. Ilyen végletesen gondolkodunk. Akkor nem is szeret, akkor nem is hűséges, akkor nem is kegyelmes, akkor nem is irgalmas. A sátán is ezzel vádolja meg Jobot itt a Jobb könyvének az elején. Oda megy az Istenhez, és beszélgetnek erről a Jobról. Nézd meg az én szolgámat, milyen hűséges, mondja az Isten. És aztán a sátán rögtön elkezdi az ő vádolását. Persze, hűséges, nézd meg, mekkora vagyona van. Nézd meg, milyen jó a családja. De az ember úgy gondolkodik, hogy bőrt a bőrért. Hogyha mindezeket elvennéd tőle, bizony megtagadna. És azt láthatjuk, hogy jó, valóban mindenét elveszíti, és ő nem tagadja meg az Istent. A felesége az igen. Még biztatja is az asszony, hogy tagadd meg az Istent, és halljál meg, és vesd el az életedet, mert ennek így nincs értelme. Úgyse fog semmi megváltozni. Nem mindegy, hogy később halsz meg ezekben a fekélyekben, vagy most. Véget vesz a szenvedésnek. Az asszony az elfordul. Az tényleg úgy gondolkodik, hogy az Isten az csak akkor jó, és csak akkor igaz rá, hogy szerető és irgalmas atya, hogyha minden jóval elhalmoz. Mintha egy szülőre csak az lenne igaz, hogy soha nem fenyíti meg a gyerekét, hogy soha nem bünteti meg, ha valami galibát tett, vagy ha valami bizottságot követett el. Mintha csak mindig a dicséret, az ajándék, az égfelé dobálás járna egy gyereknek. És sokszor mi is talán megkapjuk ezt, amikor látja a környezetünk, látja a világ, hogy bizony nekünk is vannak problémáink, nekünk is vannak nehézségeink, gondjaink, hogy ilyen a te szerető Istened. Ezért jársz te vasárnapról vasárnapra. Ezért éri meg olvasni az ő igéjét. Ezért nem ülsz be néha a barátaiddal meginni egy-egy sört. Tényleg ehhez az Istenhez kell ragaszkodni. Mikor ezt kapod tőle. Mikor téged se kerül el ugyanúgy a baj. Akár neked is elveszi a munkádat, a férjed, vagy nem segít a vizsgám, esetleg elveszi az egészséged. Tényleg, ilyen az Isten, eddig tart az ő szeretete. És tényleg arra próbálnak biztatni, mint amit jó felesége is mondta, hogy tagadd meg, ne foglalkozz vele, ne éri meg. Idáig önerőből is el tud jutni. Akkor minek ragaszkodni a mindenhatóhoz? Igen, és még hívőként is meg lehet inogni abban a bizonyosságban, hogy Isten örökké való, ahogyan itt írja, és hogy az ő békessége és az ő hűsége nem hagy el. És ezt élik át azok is, akikről itt Ézsaiás beszél. Ott van a nép a babiloni fogságban, akkor íródott ez a könyv, akkor szólt a próféta hozzájuk, és bizony azt tapasztalják, hogy szolgaságban vannak, távol az otthontól, akár már a gyerekeik így születtek, ilyen rabszolgasorsban kiszolgáltatva, önállóság nélkül, vagyon nélkül, bármilyen kilátások nélkül. És igen, ott lehet bennük az érzés, hogyha körbe tekintenek az állapotukra, hogy ez soha nem fog megváltozni. Mert soha nem fogunk Kánaán földjén lakni, de még az unokáink se. Itt fogunk mind elpusztulni Babilonban. Ennek a királynak az uralma alatt. Az nem lehet, hogy ez megváltozzon. És első látásra teljesen igazuk van. Nincsen önállóságuk, nem rendelkezhetnek az idejükkel, a vagyonukkal, hiszen nincs is nekik ilyen, nincsen kiút, esélyük sincs arra, hogy hazatérjenek. Mivel nem látják akár a hónapok, évek, évtizedek óta tartó könyörgésnek és imádságnak az eredményét. Azt látják, hogy elhagyott bennünket az Isten, hallgat, nem szól. Hogy akkor nem is érdekli, hogy mi van velünk. És azt a következtetést mondják le, hogy elfordult tőlünk. És nem esünk időnként mi is ebbe a hibába, hogy nem jól mennek a dolgok, imádkozunk már néhány napja akár, vagy esetleg néhány hete, hónapja. Vannak nagyon kitartóak, akik évekig is képesek szenyerődni. És akkor nem tudunk odáig eljutni. Amikor nincsen válasz, nincsen útmutatás, nem nyerünk látást, nem tapasztaljuk meg a csodát, villámszerűen nem oldódnak, meg nem tűnik el az adósság, vagy nem lesz mindenhol, ötös az indexünkben, hogy nem válaszol az Isten. Nem is érdekli, hogy mi van velem. Nem tudunk mi is eljutni erre az állapotra. És írja is itt Ézsaiás, egy szempillantásra elhagytalak. Ez a népnek több évtized. Úgyhogy kicsit nehezen élik meg, hogy az Isten azt mondja, hogy egy szempillantásra elfordultam, ők meg már több évtizede ott vannak Babilonban. És sokszor mi is így éljük meg, hogy ami az Istennek egy szempillantás, az nekünk nagyon hosszú lehet. Néhány hónap is nagyon hosszú lehet. Amikor az ember naponta akár többször tényleg valami nem hagyja nyugodni, nincsen békessége a lelkének is, könyörög. És azt tapasztalja, hogy az Isten nem adja meg rögtön azt, amire vágyik, vagy nem úgy adja meg. Akkor nagyon hosszúnak tűnik egy szempillantás is. És igen, ezzel is újra és újra szembesülni kell, hogy az Isten órája, meg a miénk az másképp jár. Nála nincsen óra átállítás, és milyen jó. Mondjuk ő nem is fárad el. Nincs az, hogy egy órával már kevesebbet alszik. Hanem az ő ideje az örökké valóság, amiben van a mi életünkre vonatkozóan terve. Ézsaiás azt mondja, hogy egy szempillantásra elhagy minket Isten, és igen, megpróbálhat így. hogy egy pillanatra azt hiszük, hogy nincsen velünk, hogy nem törődik velünk. Vagy akár ahogyan olvashatjuk azt az új szövetségben, igen, a bűneink is elválaszthatnak tőle, hogyha vannak olyan dolgaink, amik közé állnak a kapcsolatban, beékelődnek. Elhagy minket, mert mi elhagyjuk őt. Ez tulajdonképpen azt jelenti. Ez olyan, mint amikor velem elő szokott fordulni, nem tudom, másra előfordult-e már, hogy még nagyban beszélek a telefonomba, de nem vettem észre, hogy akár megszakadt a vonal, vagy lemerült a telefon. És én még mondom. És sokszor nem így vagyunk, hogy megyünk, és egyszer csak körbenézünk, és hol az Isten? Az előbb még itt volt. És már lehet, hogy teljesen más úton járunk, mint amit ő kiszabott, meg amit így megmutatott, és egyszer csak azt veszük észre, hogy hát nincs itt. Hát mi miatt? Mert lehet, hogy én eltértem attól a megszabott úttól. Elhagyott minket, pontosabban megpróbált. És Istennek nem az a dolga, hogy mindig úgy segítsen rajtunk, ahogyan azt mi elvárjuk, hogy akkor történjenek meg dolgok, és olyan módon, ahogyan azt mi szeretnénk. Isten azzal, hogy hallgat tulajdonképpen, megvizsgál minket. Megvizsgálja azt, hogy azokban a dolgokban, ami éppen számunkra kérdés, mennyire tudunk kitartani mellette. Még akkor is, ha ő éppen hallgat. Mennyi ideig vagyok képes türelmesen várni, bízva abban, hogy az Isten azt mondta, hogy örökkévaló hűséggel és a békessége szövetségével velem van. És ebből én arra következtetek, hogy ő soha nem hagy el. Ezért lehet, hogy várnom kell, lehet, hogy hónapokat, lehet, hogy heteket, sőt, az is előfordulhat, hogy éveket, de várok. Vagy úgy teszek, mint Jobbnak a felesége. Ha ő látszólag elhagyott, akkor én is elhagyom. Mit nekem? Akkor majd megoldom én magam. És az Isten ezzel tulajdonképpen megvizsgál. Azt akarja, hogy kiderüljön, miben nem vagyok engedelmes neki. Igazán is teljes szívből. Ő tudja ezt. De szeretné, hogyha számunkra is világos lenne, hogy ezt, lehet, hogy a számmal én odaszántam, hogy persze ezt az Istentől kaptam meg, ő fogja majd megadni. Csak amikor egy kicsit várni kell, akkor lehet, hogy besegítek az Istennek. Jó példa erre Júdás, aki követte Jézust, de nem teljes szívből. És igen, kiderült, hogy mi a gyenge pontja. Gyenge pontja az, hogy őt tették meg kaptásnak. És megkísérthető volt a pénzzel. 30 ezüst, ennyi volt az ára. És még tudnánk ilyen példákat sorolni. Igen, megkísérthetőek vagyunk. Lehet más dolgokban, lehet a munkában, lehet a társunkat illetően. Lehet abban, hogy igen, az egészségünknél minden drágább, és akkor inkább elpártolok az Istentől, és más dolgokat próbálok ki. És tulajdonképpen, amikor ilyenkor megtapasztaljuk azt, hogy nem jönnek be az elvárásaink, és elhagyott bennünket az Isten, akkor az a fajta hibás Istenkép hagyott el bennünket, ami eddig élt bennünk. És nem is baj, hogy az elhagy. Nem is baj, hogy megszűnik az a fajta hit bennünk, hogy az Istennek mindig segítenie kell, az Isten mindig csak megállhat engem, az Isten mindig csak jót tehet velem. Nem baj, hogyha ezek a képek leomlanak. Mert bizony van az, amikor a bűneink elválasztanak tőle. Van, amikor ettől az Isten haragra indul, de hűségesen oda fordul hozzánk, és szeretne támogatni. Tulajdonképpen a szeretetteljes nevelés az, hogy amikor ő elfordul, és azt szeretné, hogy becsüljük meg az ő szeretetét és a hozzánk való szavát. Olyan ez, mint amikor azt szoktuk mondani, hogy valamit csak akkor tudunk igazán megbecsülni, amikor nincsen ott velünk. Amikor például egy párnak vagy egy házaspárnak külön kell valami miatt válnia, akár az egyik előzetik, vagy távol van, akkor tapasztalom meg, hogy milyen a másik nélkül, amiben természetes, hogy ott van mellettem, akár az, hogy van kihez szólnom, akár az, hogy segít, vagy akár az, hogy félek, mert mi van, ha egyedül vagyok és történik valami. Ezeket mind átéljük. Hogy átéljük-e ezt olyan valóságosan, amikor azt tapasztaljuk, hogy nincs ott az Isten, és akkor keressük-e őt, hogy nem jó nekem nélküle lenni, hogy én akarok mindig az Isten jelenlétében lenni, én mindig vele szeretnék lenni, mert nélküle akkora hiány van az életemben, mert azt tapasztalom meg, hogy kiúttalan, hogy céltalan, hogy nem látom a cél, hogy nem látom, merre kell haladni. És ilyenkor mondja Isten, hogy örök hűséggel irgalmazok neked egy szempillantás és az örökké valóság, ez kerül itt ellentétben. Habár azt mondja, hogy egy rövid pillantásra elhagytalak, de utána úgy folytatja, hogy örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó urad. Mekkora nagy az ellentét köztem egy szempillantásra, és aztán ott az örökké valóság, amiben irgalmaz. Olyan, mint egy vízcsepp a tengerben. Annyira nagy a különbség, és mi hajlamosak vagyunk emiatt az egy szempillantás miatt, amikor úgy gondoljuk, hogy nincs velünk az Isten, akkor azt mondani, hogy soha többet nem is kell. Holott ő kínálja azt, hogy egy örökké valóságot. Mert nem csak erre a földi életre lettünk teremtve, nem csak ez az életünk ideje 60 vagy 70 esztendő, a többi mind hiába valóság, hanem örökké valóságra. És erre, ezt nagyon nehéz, az biztos a hétköznapunkban, hogy igazán ott tartani a fejünkben, a szívünkben, hogy nem csak ennyiről szól, amikor elkeseredünk, amikor nehézségeink vannak, amikor megfáradunk. De az Isten emlékeztet ezáltal, hogy én egy örökké valóságot szeretnék neked ajándékozni, egy örök életet. Méghozzá azt szeretném, ahogyan mondja is, hogy megvigasztallak benne. Itt hozza annak az asszonynak a példáját, aki önfegylet, aki egyedül van, vagy hozza annak, akinek az ifjúságában van valami vétek, aki megvetett volt. Hogy lehet, hogy azok a sebek, lehet, hogy azok a nehézségek fájnak, és hosszúnak tűnnek azok a szempillantások. De úgy megvigasztallak, és olyan áldásokkal halmozlak el egy örökké valóságon keresztül, hogy nem ezekre fogsz emlékezni. Hogy nem ez lesz már a lényeg. És sokszor annyira nem tudjuk átélni ennek a valóságát. Nem tudjuk elhinni azt, hogy igen, mi az Isten örökösei vagyunk, mi a mennynek a várományosai vagyunk. És mit tudunk elmondani a mennyből? Ott aranyból lesznek az utcák. Na és tényleg azon fogunk ott csodálkozni, hogy milyen szép aranyból van. Vajon mennyi minden ki lehetne ebből formázni? Nem hiszem. Hanem azon, hogy közvetlen kapcsolatban lehetünk az Istennel. Az lesz igazán a lényeg ebben az örökké valóságban, hogy nem szűnik meg a hozzánk való hűsége és a békességének a szövetsége. Hogy el lesz törölve a fájdalom, amit éreztünk. Azért, mert örökké valóságra lettünk teremtve. Azért nem fogjuk ezeket érezni, és nem azokat a szempillantásokat fogjuk felhánytorgatni, amikor elhagyjuk nem foglalkozott velünk. Lehet, hogy elfordul az életünknek egy-egy pontján. Lehet, hogy megtapasztaljuk ezt. Lehet, hogy megpróbál ezáltal. Jobbot is próbálra tette. Kemény és emberileg nézve igazságtalannak is mondjuk. De az Isten azt szeretné, ha hűségesek maradnánk hozzá. Hiszen így folytatja Ézsaiás, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urat. Megint csak annyira érzékletesek ezek a természetből vett példák. Lehet földrengés, lehet bármi, de nem szűnik meg. Azért olyat még egyikünk sem látod, hogy egy hegy egyik pillanatról a másikra semmi véle. De még ha ez meg is történne, még ha ezek el is tűnnének, és annyi minden megváltozna körülöttünk, mert olyan gyorsan változnak a körülményeink. Pont a héten beszélgettem valakivel, és mondta azt a testvérére, meg aztán a saját gyerekére, hogy ezek már mind más-más generációk. Mi is egy generációba születtünk, és ők már annyira különböznek tőlünk. Neki azt már lehet, amit nekem otthon nem lehetett. Hát anyám ezért nekem adott volna egy pofont, ő meg simán megtehette. És az én gyerekem is más. Hogy igen, változnak, és lehet, hogy ilyen hatalmasnak érzékeljük a változásokat, és ilyen kiszolgáltatottnak éljük meg az életünket, de az Isten akkor is velünk van ezzel a békességgel, és békességet szeretne adni. Ez az, ami legyen ott számunkra, hogy egy szempillantásnak mekkora nagy ellentéte az örökké valóság. Ezt nagyon jól jegyezzük meg, és az, ami bátorítást és reménységet adhat számunkra. hogy mi a másodiknak vagyunk az örökösei, hogy a szent pillantás az nem tart örökké. Az csak éppen, hogy egy töredéke. És az Isten az örökké valóságra tervezett meg bennünket. És arra mondja azt, hogy velünk van a szeretetével, a hűségével, a békességével. Kívánom, hogy tapasztaljuk ezt meg a mindennapjainkban. Így legyen. Amen.